Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Fáraók földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora. Ezúttal Venamon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, dr. Schreiber Gáborral fogok beszélgetni, aki nemrég jött haza Egyiptomból, a tébai ásatásról. Mielőtt azonban ezt elkezdjük, a társaságnak a híreiből szeretném bejelenteni, hogy hétfőn lesz a következő ülésünk, tehát a Nemzetek Házában 5-től 6 óráig Vanek Zsuzsanna fog előadást tartani a komtrúgai és a tébai ásatásáról. Vetített képes előadás lesz, tehát nagyon szép érdekes képeket is fog mutatni, élménybeszámoló is lesz, és a leletekről is szó lesz, szakmai tudományos jellege lesz az előadásnak, de mindenki számára élvezhető módon. A Venamon adásunkban mindig szoktunk válaszolni kérdésekre. Úgy fogjuk most is csinálni, hogy minden egyes blokknál egy-egy kérdésre válaszolunk röviden, és utána folytatjuk a beszélgetést. Az egyik kérdés az volt, hogy a fáraó sírok építői ténylegesen szerették-e a macskákat? Ezzel kapcsolatban Jaromír Mareknek a nevét tudom ajánlani az érdeklődőnk számára, írt egy egész könyvet a macskákról, és többek között kiderül abból, hogy Dél-el-Medinében nagyon sok olyan ábrázolás van, amin macska is látható, akár ölbevett macska, akár a szék alatti macska, és vannak olyan sztélék is, amin a macska, a tökéletes macska szerepel, mint akinek áldozatot mutatnak be, tehát szerették a macskákat, nagyon sokan az ókori Egyiptomban is, sőt, tisztelték is, nem beszélve arról, hogy több istennel, illetőleg istennővel is azonosítani lehetett, attól függően, hogy kandúr volt-e, vagy nőstény macska. Tehát erről a kérdésről ennyit, és akkor elkezdjük a beszélgetést Reber Gáborral, aki Tébában folytat ásatásokat, és nemrég érkezett vissza. Első kérdésként azt szeretném megkérdezni, hogy erről a mostani ásatási szezonról, hogyha hallhatnánk néhány szót, hogy hogyan lehetett dolgozni, mit találtatok?
Én is köszöntöm a rádió hallgatókat. Picit több, mint egy hónapot dolgoztunk a helyszínen. Az antik Tébáról van szó, ez ugye a mai Luxornak a területén fekszik, ahol több magyar ásatás is dolgozik, ezek közül az egyik az az én koncesszióm. A fő projekt az egy Hámin nevezetű kincstári írnok új birodalmi sírjának a feltárása volt. Ezt még 2007-ben kezdtük el. Ugye egy nagyon nagy méretű síremlékről van szó, tehát ennek a feltárása ugye éveket vesz igénybe. Ez volt az egyik fő dolog, amivel foglalkoztunk. Itt 3 különböző munkahelyen is dolgoztunk. És emellett ugye a koncessziónk részét képezik további sírok is. Ezekből a további sírokból még egy sírban folyt munka. Ez a 179-es jelű sír, ami egy korai újbirodalmi sír, 3. Thotmesz korából. Ez egy Nebamun nevezetű magasrangú tisztségviselő számára készült, és nagyon szép fali képek borítják a kultuszkápolnáját, úgyhogy itt elsősorban a fali képeknek a dokumentálása volt a fő projekt.
Milyen témákat ábrázolnak ezek a képek?
A Nebamun sírnak ebbe a bizonyos részében ugye elsősorban a temetési menetnek, a temetéssel összefüggő rítusoknak az ábrázolása, a száj megnyitásnak az ábrázolása látható, illetve hát az összes többi ugye olyan szokásos kép, ami elő szokott fordulni a 18. dinasztia idején, tehát a sírbejárat közelében az úgynevezett bejárati jelenetek, amelyek nagyon szépen bas-relief technikával vannak kidolgozva, tehát itt tényleg az egyik legszebb korai 3. Thotmesz korabeli sírról van szó.
Említetted, hogy mély domborművekkel dolgozták ki, festették, és milyen színeket használtak?
Itt a szokásos palettát alkalmazták, ami ugye alapvetően 7 különböző színt jelent, de igazából ebben az érdekes az az, hogy ebben a sírban sokkal több árnyalat is megfigyelhető. Tehát ez a rész, amiről az előbb beszéltem, ez a bizonyos bejárati jelenet, ez ugye vésett. A sírnak az összes többi része az egészen egyszerűen csak festett, de ennél a résznél ugye nagyon jól megfigyelhető az, hogy először kivésték a jeleneteket, és utána festették ki, viszont nagyon gyakran a vésés és a festés az nem esik egybe, hanem kiegészíti egymást, vagy eltér attól, tehát valószínűleg más művész készítette a vésést, mint végül a festést.
Lehet tudni a készítés technikájáról, hogy milyen ütemben dolgoztak, hány csoportban párhuzamosan többféle műveletet végeztek, vagy egymás után?
Hát erre még egy picit korai válaszolni. Egy kisméretű sírról van szó, de egy dolog az már most látszik, hogy a sírnak a jobb, illetve a baloldali fal felületeit valószínűleg két más főmester készítette. Ugye itt valószínűleg nem egy-egy emberről van szó, hanem több emberről, akik fölrajzolják először a rasztert, utána elkészítik az előrajzot, és utána kijön a vezető művész, és ő húzza ki a végleges vonalakat. Itt látszik az, hogy van stílusbeli eltérés a keleti és a nyugati falak között, tehát valószínűleg két vezető művészről van szó.
Említetted a rasztert, milyen vezető fonalakat használtak, tehát mennyire részletesen osztották be háló, vagy csak vonalak segítségével jelölték ki a méreteket?
Hát háló rendszerről, tehát egy rendes raster rendszerről van szó, és úgy tűnik, hogy több, legalább két ilyen raster megfigyelhető a sírban, de mondom, itt még igazából ugye most kezdődtek a munkálatok ebben a sírban, tehát a tavalyi évben készítettünk egy fotodokumentációt a sírról, és idén kezdődött el az epigráfiai munka, tehát az a munka, amikor ugye transzparens fóliát rakunk fel a falakra, és átrajzolja egy epigráfus a fali képeket, tehát erről még egy kicsit korai beszélni.
Beszéltünk arról, hogy ez mind a sír kápolnában volt. A sírnak vannak további része is. Hogy néz ki ez a sír a hallgatók számára? Hogyan lehetne leírni?
Most inkább akkor beszélnék a 400-as jelű sírról, mert 179-es sírban tényleg most kezdtük el a munkákat. Egyébként nagyon röviden azt is elmondhatom. Hát az ugye egy 18. dinasztia beli sír, ott ugye úgy szokott megtörténni a temetkezés, hogy a sírkamra az egy akna aljáról nyílik. Most ez az akna, ez nyílhat az udvarról, azt már tudjuk, hogy onnét nem nyílik, hiszen az udvart is kiástuk, vagy pedig a szoborkamrából. A szoborkamrát azt nem ástuk még egyelőre ki, és egy jó ideig nem is fogjuk kiásni, ameddig ugye a fali képekről a másolatok el nem készülnek, tehát a 179-es sír esetében egészen bizonyos, ugye, hogy onnét nyílik a temetkezőhely. A 400-as sír esete az ugye más, hát azt sokkal jobban ismerjük, ugye ott 2007 óta dolgozunk, az egy Ramesszida sír, a Ramesszida korban pedig ugye a sírkamrák azok általában egy folyosón keresztül közelíthetőek meg, ezeket a szakirodalom ugye lejtős folyosóknak hívja, ezek a folyosók ugye kanyarognak jobbra-balra, van, amikor cikk-cakk alakúak, van, amikor spirál alakúak, és a legkülönböző hosszúságúak, tehát 5 métertől egészen 70 méterig terjedő ilyen folyosókat ismerünk. A 400-as sírban jelenleg is dolgozunk, ennek az úgynevezett lejtős folyosónak a feltárásán. Hát idén ez volt az egyik munkahely, ahol ott dolgoztunk, egyelőre ebből 9 métert sikerült kiásni, tehát még ott sincsen meg a sírkamra. De hát nagyon sok másodlagos sírkamra az megvan, hiszen ezeket a sírokat, ugye ez köztudott azok számára, akik valamennyire ismerik a tébai temetkezéseket, hogy a későbbi időszakokban újra használták. Tehát ezeknek nem egy használati időszaka van, hanem sok. Az új birodalom után ugye a későbbi évszázadokban is, harmadik átmeneti korban, görög-római korban ezeket a sírokat felhasználják, és ezekből az időszakokból ugye legalább ugyanolyan érdekes és fontos leleteink vannak, mint az eredeti használat idejéből.
Akkor még egy pillanatra visszatérve a folyosóra, a Csehudimes sírjánál ugye az első Tébában folytatott magyar ásatásnak a feltárása során kiderült az, hogy lehet bizonyos mértékig követni, hogy milyen ütemben haladtak a sír ásásnak a munkájával. Itt van-e valamilyen technikai jellegű emlék, vagy olyan graffiti, ami erre utalna?
Nem, egyelőre nincsen. Ugye a Jeutimesből ezt onnét lehetett azonosítani, hogy hieratikus írással írt rövid feliratok, grafitók voltak a falon olvashatóak. Itt egyelőre ez nincs, és nem is igazából szokott lenni. Tehát a Jeutimes ebben az, ami igazából sajátságos és különleges. A 400-asban egyelőre nem találtunk ilyen graffitit vagy grafitot, nem kizárt, hogy lesz, de egyelőre nem volt.
Akkor még utolsó kérdés, mielőtt áttérnénk a későbbi időszakra, hogy a sír tulajdonosáról mit érdemes tudni?
Bocsánat, pontosan ezt akartam kérdezni, ugyanis eddig, amit hallgattam, két régész beszélgetett. Na most a régészeken kívül vannak egyszerű mezei vadak is. Bocsánat, nem akarok senkit megsérteni, magamat is közéjük sorolom, hogy valóban nagyon érdekes, maga, tehát érdekesek a sír díszítések, de ezek az emberek, akik ezekben a sírokban hevertek, ezek valamilyen, hogy is mondjam, magasabb beosztású emberek voltak, esetleg a fáraó közvetlen környezetébe tartoztak, vagy alacsonyabb beosztásúak, tehát írnokok. Na, önre bízom, mert...
Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és köszönöm, hogy megkérdezte. Ez tényleg abszolút jogos dolog. Valóban ugye, hát ez az egyik fő feladatunk, hogy a síroknak a tulajdonosairól minél többet megtudjunk. Miből lehet ugye megtudni sok mindent a sír tulajdonosairól? Hát egyrészt a szövegekből, amiket a falakra fölírtak. Ezek többnyire nem túlságosan informatívak ebből a szempontból, hiszen a tulajdonosnak a címeit tartalmazzák, viszont ezt mondjuk nyilván elmesélik nekünk, hogy milyen társadalmi réteghez tartoznak ezek az emberek. A másik dolog pedig, a másik nagy forráscsoport az ugye a sírfelszerelésnek a mellékletei, amiken szintén feliratok láthatóak. Tehát ezek alapján azért ugye bizonyos dolgokat ki lehet deríteni a síroknak a tulajdonosairól. Itt természetesen, amikor ugye a nagy elit sírokról beszélünk, akkor azoknak az embereknek a sírjairól beszélünk, akik az arisztokrácia tagjai voltak. Legyen itt szó ugye a papi arisztokráciáról, vagy pedig az adminisztratív funkciókban dolgozó emberekről, tehát ahogy ön mondta, ugye a királyi udvar környékén, királyi udvarban tevékenykedő emberekről. Hát a mi sír tulajdonosunkról, a 400-as sírnak a tulajdonosáról egyelőre ugye annyit tudunk, hogy egy kincstári írnok volt, mégpedig az Ámun templom kincstárának az írnoka, és az áldozatoknak is az írnoka volt. Na most ez nem egy túlságosan magas rangú cím, itt igazából egy közép rétegről lehet tulajdonképpen szó, illetve az arisztokráciának egy alacsonyabb rangú tagjáról, és hát nagyon reméljük azt, ahogy az ásatások majd előre haladnak, egyre többet meg fogunk róla tudni, hiszen a felesége nevét már ismerjük, valószínűleg össze fogjuk tudni állítani a családfáját, további címek kerülnek elő, ez alapján ugye lehet nyomozást folytatni az irányába, hogy ennek az embernek esetleg ismeretesek-e más tárgyai is, hiszen ez ugye elő szokott fordulni. Tudja azt, hogy a 19. században nagyon sok tárgyat elvittek Egyiptomból, sőt még a 20. is. Ezek múzeumokban, magángyűjteményekben helyezkedhetnek el, tehát nem kizárt az, hogy további tárgyakat, további információkat lehet majd hozzákapcsolni, de egyelőre ennyit tudunk, és ez még egy érdekesség, azt elmondom, hogy az első két évben úgy dolgoztunk ebben a sírban, hogy nem tudtuk, hogy kinek a sírjában dolgozunk, hiszen alapvetően mi nem Háminnak a sírját akartuk kiásni, nem ez volt a mozgatórugója annak, hogy elkezdjük itt az ásatást, hanem elkezdtük az ásatást, ugye ennek más okai voltak, és két évig, ugye ameddig meg nem találtuk az első olyan feliratot, ahol olvasható volt a tulajdonos neve, addig nem tudtuk pontosan, hogy kinek a sírját ássuk.
De volt valami előrejelzés arra, hogy ott valóban fognak valamit találni, vagy pedig olyan ötletszerűen hoppá, akkor most belevágjuk az ásót?
Nem, itt ugye arról van szó, hogy Hedvig az már említette azt, hogy ugye ez az a terület, ahol 83-ban elindultak a magyar ásatások. Ez egy nagyon hosszú idő. Tehát nem sokára fogjuk ugye a 30. évfordulónkat ünnepelni. Most már nem az a cél elsődlegesen, hogy egy-egy nagy síremléket feltárjunk, hanem az egész temetőnek ezt a szeletét szeretnénk megismerni. A legkorábbi fázistól kezdve a legkésőbbi fázisig, és szeretnénk látni azt, hogy milyen módon vált a temető használat az idők során. Most ennek a sírnak a létezéséről lehetett tudni, mégpedig onnan, és ez is egy érdekes dolog, hogy ez a sír, ez összeköttetésben van a Dzsehutimesz sírral. Beszéltünk az előbb a lejtős folyosókról, mind a két sírnak van ugye lejtős folyosója. A Dzsehutimeszé 62 méter hosszú, ez ugye egy nagyon hosszú folyosó, és az egyik legkülönösebb alakú egyébként Tébában, és van a Hámin sírnak is egy ilyen lejtős folyosója, és ez a két lejtős folyosó, ez egy harmadik járaton keresztül össze van kötve. Tehát már 1984-ben lehetett azt tudni, hogy ott van még egy sír mélyen a töltés alatt, és amikor ugye úgy haladtak a munkálatok a Dzsehutimesz sírral, hogy már láttuk az alagút végét képletesen szólva, hogy mikor fogjuk azt befejezni, ez ugye 2006-ra megtörtént, akkor egészen egyszerűen egy koncesszió kiterjesztést kértünk, és elkezdtük ásni ezt a sírt, aminek a bejárata egyébként több mint 5 méterrel a mai, vagy az akkori ugye járószint alatt helyezkedett el, és a megfelelő helyen ugye ezt természetesen meg is találtuk, tehát alapvetően ugye ez volt a cél, azt láttuk, hogy egy Ramesszida sírról van szó, nagyjából érzékeltük a méreteit, de természetesen nem tudtunk róla részleteket, ez ugye a feltárás során derül ki.
Megmondom, miért kérdeztem én ezt. Valaki megkérdezte tőlem, hogy abban az időben, miután itt sírfeltárásokról van szó, hát az abban az időben az több ezer évet foglal magába, hogy abban az időben nem voltak-e lajstromozások, sír lajstromozások, hogy esetleg valaki valahol tudhatta.
Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Az új birodalom idején és Téba vonatkozásában nem ismerünk ilyen listát, de mondjuk az, hogy valamit nem ismerünk, az természetesen nem jelenti azt, hogy ilyen nem is létezett. A késői korból vannak bizonyos listák, ugyanis a késői korban, tehát itt most a Krisztus előtti 5. századtól kezdődő időszakról beszélek, megváltozik a temető használat, és ennek a megváltozott használatnak a lényege az az, hogy innentől kezdve papi egyesületek megvehettek bizonyos részeket a régi nagy, több száz, több ezer éves múltra visszatekintő temetőből, és azokat kvázi viszonteladóként árusíthatták. Tehát gyakorlatilag egy nagyon hasonló dolog volt, mint ahogy a mai temetkezési rendszer működik, és ezek ugye hát eléggé alaposan adminisztráltak, úgyhogy ebből az időszakból azért vannak erre vonatkozó adataink, de az új birodalom idején, amikor ugye ezek a bizonyos nagy sírok készültek, akkor azért ez egy eléggé homályos dolog, és hát onnan nincsen.
Nem lehet attól félni, hogy esetleg itt rétegezésről van szó, hogyha ezt a sírt, ami ugye lemegy, folytatják az ásatást, és akkor egyszer csak rábukkannak egy másik korból származó, vagy másik sírhoz tartozó építményhez.
Hát itt ugye arról van szó, itt azt hiszem, hogy két kérdés rejlik az ön egy kérdésében. Ezek a sírok, ezek alapvetően két nagy részből állnak. Van a nyitott rész, az udvar, ahol ugye egészen egyszerűen elindulunk föntről, és leérünk előbb-utóbb a szikláig, tehát az új birodalmi szintig. Ez az ásatás, ez egy kicsit hasonlóan működik, bár technikai részben nagyon azért eltér az itteni ektől, de hasonló mondjuk az európai régészethez. A síroknak a belső része az viszont ugye sziklából kifaragott, tehát ott eleve ilyen kérdés nem is merülhet föl, ott máshogyan merül föl ez a kérdés, amit föltett, és örülök, hogy ezt is elmondhatom, mert ez is egy nagyon érdekes dolog. Nagyon közel vannak egymáshoz ezek a sírok, és ott, ahol mi dolgozunk, az a tébai temetőnek tényleg a szíve, itt ennek a közvetlen közelébe találhatóak a tébai temetőnek a legrégebbi sírjai, tehát egy nagyon patinás helyről van szó, ami a későbbi korokban is ugye egy fontos temetkező hely volt. Magyarán szólva ugye ezek a sírok, ezek összeköttetésben vannak egymással. A Dzsehutimes sírból 4 másik sírban lehet bizonyos járatokon keresztül eljutni. Persze akkor, hogyha valaki tudja, hogy ezeket a járatokat hol kell keresni. És ugyanez igaz ugye a Hámin síra is, ami szintén összeköttetésben áll további sírépítményekkel, tehát idén is ugye 2 ilyen átszakadást, majd nevezzük átszakadásnak, átszakadást találtunk másik még fel nem tárt sírokba, tehát igen, ez a dolog, ez persze előfordulhat, és elő is fordul.
De most ez a terület egy koncesziós terület.
Igen.
Mi van akkor, ha az önök koncesziós területe mellett mondjuk a franciák átszakadnak, egymásba szakadnak, akkor ki az, aki folytathatja? Mit mond a jog, az ásatási jog? Én ismerem a tengerjogot, az ásatási jogot sajnos nem, úgyhogy...
Igen, ez nem egy teljesen egyértelmű dolog. Ugye ezek az ásatási koncesziók, legalábbis ugye a tébai sírok esetében, ezek nagy műemlékekre vannak megadva, tehát sírszámmal jelölik a koncessziót, és felmerülhetnek bizony ilyen problémás esetek, és hát volt is már ilyen problémás eset, szerencsére nem velünk, de, és most nem is mondanám meg, nem magyarokról van szó, volt már ilyen 2 külföldi misszió között, amikor nem sikerült ugye ezt egészen világosan eldönteni, hogy ugye egy adott objektum az melyik koncessziónak a tartozéka. Nem hiszem, hogy nálunk ilyen fölmerülhet. Az egyik oldalról ugye Heidelbergi Egyetemnek a koncessziójával vagyunk határos uh-huh. és hát velük eléggé evidens és világos módon meghatároztuk a határokat, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen gond lesz. És egyébként is az egyiptomiak hát ezt a területet leszámítva itt ugye a Heidelbergi konceszciót, ezt ugye igazából egy ilyen magyar dombként kezelik, úgyhogy én nem nagyon tartok attól, hogy mondjuk jönnek a franciák vagy a japánok és belénkásnak.
Nem, a franciákkal kapcsolatban nekem rossz emlékeim voltak, amikor kint voltam, és egy véletlenül, hát az egy kanadai ásatás volt, amire meghívtak, hogy ugyan már nézzem meg, és ugyan már miközben megnéztem, bementem véletlenül olyan területre, ami nem az övéké volt, és puskásőrök zavartak el, úgyhogy...
Akkor most egy kis zene után folytassuk majd az egyiptomi helyzettel, meg az adminisztráció kérdésével.
Melyik helyzettel? Ugye nem a jelenlegi helyzettel.
Majd ezzel is, meg azzal is.
Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο-λίγο. Ο χρόνος φεύγει, μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου, έλεος. Θυσία η αντοχή μου, έλεος. Ηφαίστειο είναι η ματιά σου. Φωτιά να μπουν τα φιλιά σου.
Χαμίδι, يا حبيب قلبي يا دوب. بكلمتين بشتاق وبدوب. تعال خلي قلوبنا تعيش. لو أنا ده نصيبنا ومكتوب.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, Venemon beszélgető rovatunkban, dr. Schreiber Gáborral beszélgetünk, és a tébai sírfeltárásokról volt szó, két sírról is beszélgettünk, ahol most dolgoztak, és mielőtt folytatnánk a beszélgetést, akkor átadom a szót Annának.
Hát én szokás szerint betettem a lábam oda, ahol nem kellett volna, és bár Schreiber úr szerint a kérdéseim azért nem voltak annyira, hogy is mondjam, butuskák, és nagyon szépen tudott válaszolni rá, szóval... De hát ez nem jelenti azt, hogy nem te a továbbiakban nem kaphat esetleg tőlem olyan kérdést, amire nem szól, nem illik felelni. Azt szeretném megkérdezni, illetve mi kaptunk egy olyan kérdést, hogy hány piramis volt Egyiptomban? Na most én esetleg fel tudtam volna ajánlani az illetőnek, aki ezt megkérdezte, hogy talán menjen el és számolja meg, miután ezeket leginkább talán onnan föntről lehet csak tudni. Nem az égből, hanem a, mik a föld körül keringenek?
Szatellitek.
Szatellitekről lehet tudni, mert azokról sok mindent lehet tudni, még azt is, hogy ha valaki ott lelő valakit, és hova dugja a pisztolyát. De... tényleg így van. Nem nézed az amerikai szuperfilmeket? De a kérdés valóban logikus, mert még Arnold Decebal, az a drága jó ember, Zaki Haas azt mondta, hogy ha valaki úgy leköp a Nílus mentén, akkor egy olyan 10 kilométeres körzetben talál rögtön piramisokat egymás mellett, vagy egymás közelében. Tehát nagyon sok piramis van. Nem szabad megfeledkezni a Napata-völgyi merójei piramisokról, és arról általában meg szoktak feledkezni, mert azt mondják, hogy az ugyan már nem Egyiptom, ó egyiptominak, ó egyiptomi. Na most szeretném megkérdezni a társaságunkban lévő doktor urat, hogy mi a véleménye erről?
Igen, köszönöm a kérdést. Tényleg jók voltak egyébként a kérdéseim, mert hogyha szabad visszapasszolni nagyon röviden a labdát, mert néha tényleg vannak olyan kérdések is, amire hát jól nem tud az ember felelni. Hány piramis van? Ugye itt a kérdés az, hogy milyen piramisról van szó. Tehát a monumentális méretű nagy, ó és középbirodalmi piramisoknak a száma, és itt ugye a nem királyi piramisokról is szó van, tehát királynői piramisokról, az is ugye 70 fölött van, de hát a piramis forma, maga mint építészeti forma, az ezután is megmarad Egyiptomban, és hát erre mondjuk valóban egy jó példa lehet az új birodalmi tébai síroknak a felépítményében gyakran megjelenő piramis. Ezeket ugye nem úgy kell elképzelni, hogy akkora méretűek, mint gízai piramisok. Ezek kisméretű 5-10-15 méteres tartományban lévő jellegzetesen vályog téglából készült piramisok, amelyek a sírok fölött helyezkednek el. Ezeknek a száma is magas, tehát igazából ugye pontosan, hogyha itt tesszük fel a kérdést, akkor nem lehet válaszolni erre a kérdésre, hiszen évről évre kerülnek elő például elő ilyen tébai újbirodalmi piramisok, és hát mondom, ami a fontos itt az, hogy a piramis forma az a középbirodalom után is megmarad Egyiptomban, és ön említette ugye a napatai piramisokat, ezek is ugye valóban létező dolgok, amik hát még későbbi időszakokhoz kapcsolódnak.
És még most léteznek, mert nem sokára már nem léteznek.
Igen. Sőt, hát ezt ugye tudjuk az auktorok leírásai alapján, hogy Nagy Sándornak az első sírját is. Ugye egy piramis, egy kis piramis díszítette, tehát ez egészen a legkésőbbi korokig megmarad ez a dolog.
Bocsánat, ezzel a Nagy Sándor dologgal. Jobbra-balra mondják, illetve mondják, hogy Nagy Sándor hol jobbra-balra temették őt, eltemették ott, eltemették amott. Alexandriában, amikor voltam, akkor közölték velem, hogy a Nabi Danielen van egy ilyen gubba, és lehet, hogy az alatt van, de hát a muszlim vallás nem engedélyezi annak feltárását.
Igen.
Tehát hogy van ezzel a piramis dologgal? Hogy az alatt még lehetne esetleg egy piramis, vagy pedig csak egyszerűen betolták?
Két síremlékről van szó, ugye a korai Ptolemaiosz korban aztán építenek egy közös sírboltot a Ptolemaioszoknak és Sándornak, és akkor átviszik oda Sándornak a testét, ezt ugye tudjuk az auktorok alapján, de valóban, amit egyébként mondott, ott Alexandriában Rűnabi Danielnek a környékére gyanakodnak, hiszen az nagyjából lefedi a régi Bazileia zónáját, tehát a királyi negyednek a zónáját, ahol tudjuk, hogy ez a sír ez elhelyezkedett, de hát ennél többet nem lehet ugye róla mondani, hiszen nem ismerjük régészetileg ugye ezt a sírt, magából a királyi alexandriai királyi negyedből is nagyon keveset ismerünk, tehát bizonyossággal csak ennyi jelenthető ki. Hát valóban ugye néha felreppen a hír, hogy akkor esetleg ez lenne, az lenne, ugye néhány évvel ezelőtt egy görög kutatónő a Sziva oázisba vélte megtalálni Sándornak a sírját, de hát ezek teljesen partalan dolgok.
Most akkor térjünk egy kicsit vissza, ahol abba hagytuk a beszélgetést, nevezetesen az egyiptomi helyzettel. Amikor kint voltál, nagyon sok mindent lehetett itthon hallani, különböző sírrablásokról, fosztogatásokról lehetett hallani, olyanokról, hogy érőlánccal védték a sírokat. Mi volt a helyzet Tébában? Ti mit tapasztaltatok?
Tébában viszonylag jó volt a helyzet, tehát ott ilyenek nem történtek, de azt mi is hallottuk, hogy amikor a forradalom volt, és ott volt ugye egy-két olyan hét, amikor tényleg nem lehetett tudni, hogy mi fog történni. Szerintem nem volt senki, aki azt tudta volna, hogy mi lesz a következő nap. Akkor ezt elmesélték a helyi barátaink, hogy volt egy olyan hét, amikor a helyiek kimentek, és gyakorlatilag ők védték a temetőt. Itt ugye tudni kell, hogy egy nagyon nagy területről van szó. És hát gyakorlatilag ugye kint járőröztek, tüzeket gyújtottak az elágazásoknál, megállítottak mindent, még a rendőrségi autókat is. Tehát ott ugye Luxorban és hát Felső Egyiptomnak bizonyos részein ugye érezhető az, hogy van egyfajta összetartás, ott tudják az emberek, hogy nekik ez fontos, és azt is tudják, hogy miért fontos ez a számukra, de hát az igaz, és sajnos ez az érem másik oldala, hogy ez nem mindenhol volt így, és sajnos az ország más területein valóban elég komoly károk keletkeztek a műemlékekben, vagy a raktárakban.
Hát én szégyellem magam tulajdonképpen a deltások miatt, a deltában lakók miatt, mert azok nem voltak ennyire megértőek.
Igen.
És a túlparton, karnaki, luxori templomnál ott történtek-e esetek?
Hát ott is erről lehetett ugye hallani, hogy nagyjából ugyanebben a két hétben ugye, megpróbáltak bemenni a raktárakba, Karnak közelében ugye több raktár van, az is egy nagyon nagy terület, és megpróbálták feltörni ezeket a raktárokat, de tudomásom szerint az nem sikerült Karnakban.
És az hivatali adminisztráció hogyan dolgozott tehát? Mennyire volt olyan ember, aki intézni tudott dolgokat, akihez fordulni lehetett?
Hát a mi területünkön abszolút jól működött. Ugye volt egy olyan időszak, amikor nem lehetett kimenni, és nem lehetett szerződést kötni. Egy ilyen ásatás az ugye úgy indul, hogy kimegyünk, és Kairóban, a régészeti hivatalban, illetve hát most már minisztériumban szerződést kötünk. Volt egy olyan egy-két hét, amikor nem volt félfogadás, de aztán ez beindult, és onnantól kezdve, hogy ugye megvolt a szerződésünk, minden olajozottan működött, úgyhogy igazából nekünk nem volt ilyen problémánk, de azt hallottam, és ez megint tény, hogy máshol voltak nehézségek, és nem engedték vissza a kollégákat az adott területre. De hát Egyiptom ugye egy óriási nagy ország, és ezt a műsornak a hallgatói, akik szeretik Egyiptomot, nagyon jól tudják, hogy minden falu mellett van valami, vannak régiségek, erre nagyon-nagyon nehéz vigyázni. Magyarországon is nagyon-nagyon nehezen tudunk vigyázni a műemlékeinkre, Egyiptomban is, ugye hát egy ilyen, pláne egy ilyen helyzetben ugyanez a szituáció. Én azt hiszem, hogy az értető, hogy egy csomó helyre nem engedték vissza a kollégákat, hát az is igaz sajnos, hogy történtek szomorú dolgok is.
Említetted Kairót. Amikor Kairóban voltatok, mit tapasztaltatok? Mennyire biztonságos, mennyire kell tartani tőle?
Hát én már ugye február legvégén utaztam ki, és én úgy láttam, hogy biztonságos, de hát én a városnak csak bizonyos részein közlekedtem. Mindösszesen két napot töltöttem el Kairóba, hiszen mentünk le dolgozni. Egy-két csomópontban lehetett látni, hogy tankok állnak, de én nem ezeken a helyeken mondjuk én semmifajta feszültséget nem éreztem. Máshol elképzelhető, hogy volt ilyen.
Hát gondolom nem járt sokat a Tahrir tér környékén, mert ez olyan gyűjtő hely, ahova mindenki oda megy, aki éppen ordibálni akar.
Hát a Tahrir téren akkor nem jártam, míg visszafele jártam a Tahrir téren, akkor éppen nyugodt volt a Tahrir tér, de ebben valószínűleg megint teljesen igaza van, mert hát én is néztem a közvetítést, és ugye közvetítéseket, és közben is még lent voltunk, ugye hát az emberek követték az ottani eseményeket, és persze mi mást mutattak volna, mint a Tahrir teret. Láttam azt igen, hogy közben is, márciusban is voltak tüntetések, sőt, amikor följöttem, ugye a Tahrir tér környékén is láttam tüntetéseket. Igen, szóval ez valószínűleg folytatódik.
Igen, hát most éppen az Arab Liga ellen tüntetnek, úgyhogy... Bocsánat, mikorra tervezik az újrakezdést, vagy a folytatást?
Hát a reményeink szerint ugye jövőre ugyanilyenkor, tehát tavasszal szoktunk ásni, ez azt jelenti, hogy január, február, március. Majd meglátjuk, nagyon szeretnénk folytatni, és hát reméljük, hogy úgy alakulnak Egyiptomban a dolgok, hogy erre lesz lehetőség.
A fő kutatási területed a késői korra vonatkozik, illetve de még a Ptolemaiosz korral is kiegészítve, és említetted, hogy itt a sírban több aknát találtatok, illetőleg számos késői korból, Ptolemaiosz korból származó leleteket. Miket találtatok, és miért érdekesek ezek?
Igen, ez is egy érdekes dolog. Valóban több akna van, amelyek nem mindegyik későbbiek egyébként. Van egy olyan, ami korábbi, mint a sír, ez is egy érdekes dolog, de most nem erről beszélnék, hanem akkor a kérdésre válaszolok. Valóban ugye a görög-római korból is vannak leleteink. Ezek közül a legérdekesebbek talán a római korból származó leleteink. Ugye Thébában a klasszikus fáraonikus művészetnek a végét igazából az úgynevezett szótértemetkezések jelentik. Ez a bizonyos szótér, ez Trajanus alatt volt Thébának az árkónja, Thébón árkón, tehát Théba vezetője valamilyen szinten. Ugye ismerjük az ő családját, és ismerjük a temetkezését, és a családtagoknak a temetkezését. Ezek nagyon szép koporsókból festett múmia leplekből és halotti szövegekből álló temetkezési felszerelések. Most ezeket a tárgyakat ugye hát ennek megfelelően Trajanus és Hadrianus korára szokás datálni, és ebből az új koncesszióból is kerültek elő ilyen jellegű tárgyak, amelyek úgy tűnik, hogy szintén a Krisztus utáni második századra datálhatóak. Vannak démotikus írással írt textiljeink, amelyek ugyanebből a korból vannak. Van egy görög írással írt textilünk, ez egy bizonyos Dionysios számára készült, és van egy pénzünk, ami Antoninus Pius korából származik, úgyhogy úgy tűnik, hogy ugye ez a stílus, vagy ez a dolog, amit hát a szótér temetkezések jelentenek, és a szótér temetkezésekkel rokon temetkezések, azok legalább ugye a század közepéig kitolhatóak, hiszen Antoninus Pius volt Thébában az utolsó nagy építtető. Thébai templomokban ugye ő volt az utolsó, aki még hozzáépített valamit, és hát úgy tűnik, hogy ez a sírnak a területén, a sírnak a szférájában is ugyanez a dolog igazolható.
Engem mindig megrendít, amikor azt mondja, hogy találtak egy darab pénzdarabot. Az kiesett valakinek a zsebéből, vagy hogy kerülhetett oda?
Nem, hát ez a leletanyagnak a része. Ugye a római korban az egy eléggé gyakori szokás, hogy a szájba helyeznek el egy pénzt.
Az obolus.
Így van, úgyhogy itt is valószínűleg arról van szó. Hát ezt nem eredeti állapotában, tehát nem a szájban, egy múmiának a szájában találtuk, hanem a leletanyag részeként került ez elő, ugye ez tudva levő, hogy a thébai sírokba sokszor bementek, ezeket fosztogatták, összetörték, összekeverték a leletanyagot, ennek ellenére ugye nagyon sok mindent ezekből ki lehet rakni. Hát egészen egyszerűen ugye a többi lelettel együtt egy kevert kontextusból, de abból a részből, abból a zónából került elő, ahon nagyon világosan ezek a görög-római temetkezések voltak megfoghatók.
Térjünk vissza egy kicsit a szótér családra. Ez egy nagyon nagy család volt, jelentős család volt. Mit lehet tudni a család többi tagjairól, tehát nem csak az archonról, hanem a többiekről?
Viszonylag keveset. Ugye, ami igazából érdekes, azok a nevek ezzel kapcsolatban, hiszen a családban ugye egyiptomi és görög nevek is előfordulnak, sőt, van ugye latin nevezetű illető, illetve olyan személynév, aminek az egyik tagja az latin, és van ugye egy olyan név is, ami Kleopátra Kandaké, ahol ugye a Kandaké az egyértelműen ugye egy núbiai eredetű név, úgyhogy ezen már nagyon sokat spekuláltak, hogy itt tulajdonképpen milyen nemzetiségű családról van szó, egy hellenizálódott, tehát elgörögösödött egyiptomi családról, vagy pedig pontosan fordítva. Ezt ugye nem nagyon lehet eldönteni, hiszen erre az időszakra már ugye Egyiptomban az elgörögösödés, a hellenizálódás az nagyon előre haladott volt, és valószínűleg ez egy eléggé tipikus jelenség volt, hogy egyiptomi és görög nevek ugye vegyesen fordulnak elő, de az biztosan látszik, ugye a tárgyaknak a kvalitásai alapján is, hogy ez Thébának akkoriban ugye a vezető családja volt, és hát ami egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak a koporsók és a halotti leplek fontosak itt, hanem a halotti szövegek is, hiszen a szótér családból származó papirusz tekercseken őrzöttek meg az utolsó egyiptomi halotti szövegek, ugye az örökké valóság átvándorlásának a könyve, és a többi ilyen híres késői nagy halotti szöveggyűjtemény, úgyhogy ez egy nagyon fontos csoport, amihez hát ugye a magyar ásatásból is elég sok minden oda kapcsolható, sőt, hát ugye volt egy olyan elmélete is Kákosinak, hogy a szótér sír, amit ugye az 1820-as években fedeztek föl Thébában, de aztán átszállították a leleteket Európába, ez több európai múzeumba elkerült, de a sírnak a helye az feledésbe merült. Hát Kákosi ugye úgy gondolta, hogy ez valószínűleg a 32-es sírral lehetett azonos. Ez ugye azért egy kérdés, én magam nem vagyok erről teljes mértékben meggyőződve, de nem is ez a lényeges, hanem tényleg az, hogy ez akkoriban ugye egy tájstílus is volt egyben, és hogy ennek ugye az ehhez tartozó dolgok azok megtalálhatóak például a 400-as sírban is.
Egyébként engem ez a bizonyos a Kandaké ragadta meg a figyelmet, hiszen a Kandakék azok általában ezek a Napata-völgyi Amazon királynők voltak. Tehát
igen,
akkor
az egy cím volt.
Igen, az egy cím volt. És harcos királynők voltak, általában igen. Ők vezették harcba igen, a seregeket. Ezek szerint akkor szótér család nagyra becsülte a napatavölgyieket is, vagy diplomáciai szempontból?
Hát ezt nem, azt hiszem, hogy nehéz lenne megmondani, tehát a névadásnak a problémájáról van alapvetően szó, tehát attól, mert valakit Magyarországon Ivetnek neveznek, attól nem biztos, hogy ő francia felmenőkkel rendelkezik, sőt még az sem biztos, hogy a szülei azok a francia kultúrának a rajongói, lehet, hogy csak tetszik nekik az Ivet név, tehát itt is egy ilyen hasonló probléma van, hogy nem tudjuk pontosan, az biztos ugye, amit mondott, hogy igen, ez ugye egy cím, és Egyiptomban ugye a késői kortól kezdve személynévként is megjelenhet, de igazából ez az, ami biztos.
Ez olyan, mint a magyarban a király.
Ha most már nevekről volt szó, akkor egy kicsit a halotti papiruszokról is ejtsünk néhány szót. Említetted, hogy több halotti papirusz töredéket is találtatok, nem csak papiruszon, hanem vásznon is. Mennyiben különböznek ezek a későkori halotti papiruszok a klasszikus újbirodalmi nagy halotti papiruszoktól? Akkor is ugye többféle volt. Mi az, ami az, ebben az időszakban általánosan elterjedt volt, illetve konkrétan a sírban megtalálható?
Hát itt ugye a halottak könyve papiruszokról van szó. Halottak könyve kéziratokról szoktunk ugye beszélni. Az újbirodalmi és a késői halottak könyve kéziratok között ugye sok különbség van. Az egyik nagy különbség az az, hogy az újbirodalom idején ezeket általában hieroglif írással írják, vagy kurzív hieroglif írással. A görög-római kori, vagy inkább úgy mondom, ugye, hogy a Ptolemaiosz kori, tehát a korábbiak, Ptolemaiosz kori halottak könyve, papiruszok, azok pedig hieratikussal vannak írva. Más ugye nyilván a stílus is, más ugye abban a két korszaknak a produktuma, hogy a Ptolemaiosz korban ugye a fejezetek már be vannak osztva, rögzül egyfajta sorrend, tehát vannak különbségek. A mi ásatásainkból ugye elég sok Ptolemaiosz kori papirusz előkerült. Ezt ugye nem úgy kell elképzelni, hogy ezek olyan szép nagy papiruszok, mint ami a, mondjuk az egyiptomi, kairói egyiptomi múzeumnak a termeibe ki van rakva, töredékekről van itt is szó, amikből nagyobb paneleket persze össze lehet állítani ezeken, hogyha megtaláljuk ugye a nevet, akkor különösképpen örülünk, de ez például ugye azért egy elég érdekes dolog, azt megfigyelni, hogy hány ilyen kézirat lehetett, és van két speciális lelet is ebből a témakörből. Az egyik az egy úgynevezett amulett papirusz, az viszont komplett. Ez egy másfél méter hosszú halottak könyve, amin csak egyetlen egy fejezet olvasható, mégpedig a halottak könyvének az első fejezete. A másik lelet az pedig azért érdekes, mert az egy olyan kézirat, amit rátekertek a múmiára, tetőtől talpig, és azon viszont egy teljes kézirat volt, az 1-től a 162-es fejezetig, és hát óriási szerencsénk volt, mert három töredékünk van, és a három töredék közül az egyiken a halottak könyvének az eleje, a másik töredéken pedig a halottak könyvének a legvége olvasható, úgyhogy itt lehetett azt látni, hogy valóban egy teljes kéziratot rátekertek gyakorlatilag a halottra. Maga a szokás is ugye érdekes.
Bocsánat, azt szeretném megkérdezni, hogy ez a halottra teker kézirat korábban előkerült már?
Egy ilyen híres darab van, ez Iverdonban, Svájcban látható, de ez teljesen speciális dolog, tehát ez egy unikum igazából.
Köszönöm. Akkor utolsó kérdésként, mielőtt befejezzük, van-e valami olyan, amit úgy érzel, hogy nagyon izgalmas, nagyon érdekes volt, és nem tudtál róla beszélni?
Hú, hát olyan jó kérdéseket kaptam, hogy most nem jut eszembe semmi. Még nagyon sokat tudnánk itt beszélgetni nyilván az ásatásról, és nagyon szívesen is beszélnék róla, de most nem így konkrétan.
Egy kérdésem van még, bocsánat. Kígyókkal találkoztak?
Igen. Most ebben az évben találkoztunk kígyókkal. Egyébként 15 éve nem láttam az ásatáson kígyót, de idén fogtak egyet.
Hát akkor köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
És jövő pénteken ismét itt leszünk a rádióban. Viszont hallásra, kedves hallgatói.
Rettegjenek, mert tényleg itt leszünk. Viszont látásra. Viszont hallásra is, meg viszont látásra is.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.